Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Kedves hallgatóink! A mai adást az alapvető jogokkal foglalkozó három ítélet ismertetésének szenteljük. Az első ítélet a hatékony jogorvoslat és a személyes adatok kezelése, a második a vallásszabadság, a harmadik pedig az egyenlő bánásmódhoz való jog terjedelmével és érvényesülésével foglalkozott. Az első, november 16-án kihirdetett Ligue des droits humains ügyben az a kérdés merült fel, hogy mit tehet a kérelmező, ha a nemzetbiztonsági hatóság megtagadja számára biztonsági tanúsítvány kiadását, és a döntését nemzetbiztonsági okokra hivatkozva nem is indokolja meg kellőképpen. Mi volt az eljárás előzménye, és mit kérdezett a belga bíróság a luxemburgi bíróságtól?
Én is üdvözlöm a hallgatóinkat. Ez a három ügy együttes így egy erős évvégi zárást ad az amúgy nagyon fontos az adatvédelemhez kapcsolódó ügyeknek. Majd látjuk, hogy kettő ügyben, az elsőben és a másodikban kicsit ki kell tekintenünk az ügy keretein kívül, mert ott már korábban a bíróság más vonatkozásban mondott dolgokat, és azokkal együtt érdemes nézni azt, amely döntés ezekben az ügyekben született. A belga, tehát ebben az első ügyben az általános keret ugye az, hogy vannak bizonyos helyzetek, amikor bizonyos adatokhoz, hatóságoknak hozzá kell férni, illetve bizonyos adatokat nem lehet az adatok által érintett személynek kiadni nemzetbiztonsági okokból. Ennek különbözőféle adatokat, akár személyes adatokat, akár az ügyére vonatkozó dokumentumokat, ennek különböző keretei lehetnek. Ezt láttuk már korábban a törvényszék előtti eljárásokban, például a szankciós ügyekben, amikor a tanács valakit felvesz egy szankciólistára, aztán a nemzeti eljárásokban is, uniós joggal összefüggő eljárásokban, ahol ilyen nemzetbiztonsági kockázattal kapcsolatos ügyek merülnek fel, például akár harmadik állampolgárok tartózkodásával kapcsolatban. Ez az ügy most személyes adatok hozzáférésére vonatkozik, de az előbb említett keretből származó ítélkezési gyakorlatot fejlesztette lényegében tovább a bíróság, vagyis pontosabban adaptálta erre a helyzetre, amely ebben az ügyben adódott. Mi is történt, nézzük röviden. Belgiumban egy magánszemély a foglalkozása gyakorlásának keretében biztonsági tanúsítványt szeretett volna kiállítatni magának, tehát lényegében arról, hogy foglalkozása gyakorlása során bizonyos tevékenységet, amelynek a végzése előtt nemzetbiztonsági vizsgálatot kell végezni a hatóságoknak. Ő ezt el tudja látni, tehát el tudja végezni ezt a tevékenységet, és ehhez kért egy tanúsítványt. De ezt nem kapta meg. Azt mondták ugyanis a hatóságok, hogy különböző tüntetéseken, megmozdulásokon vett részt korábban, és ezeket a részvételeket tanúsító személyes adataiból ugye kiderült, hogy nem összeegyeztethető az, amit ott ezeken a rendezvényeken végzett, azzal, ami tevékenységet most a biztonsági tanúsítvány által érintett szerepkörben kívánt gyakorolni. Az érintett aztán fellebbezett, mondjuk így a belga biztonsági hatóságok döntése ellen, az úgynevezett rendőrségi információs felügyeleti testületnél, amelyel egy olyan mechanizmust léptetett lényegében működésbe, ahol nem ő, hanem ez a testület gyakorolja az adatvédelemhez kapcsolható jogait, és azt, hogy a korábbi eljárásban, tehát ahol a hatóság megtagadta a dokumentum kiadását, bizonyos személyes adatokra hivatkozva, azoknak a személyes adatoknak a kezelése a jogszabályoknak megfelelően történt-e. Miután ez az információs felügyeleti testület, tehát ez a felügyeleti hatóság eljárt, a belga jognak megfelelően eljárásának a végén csak annyit rögzített, hogy elvégezte az ellenőrzést, és ennyi, tehát a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek eleget tett, és nem tett semmilyen intézkedést a panaszolt alapjogi sérelmekkel kapcsolatban. Ezek után az érintett magánszemély a belga bíróságokhoz fordult, ott pedig az a kérdés merült fel, hogy ilyenkor vitathatja-e ez a személy bírósági úton ennek a rendőrségi információs felügyeleti testületnek a határozatát. Ha vitathatja, akkor ennek a vitathatásnak mi a terjedelme, ennek pontosan mire kell, vagy mire lehet kiterjednie.
Mi volt az Európai Bíróság döntése?
A bíróság először is megállapította, hogy ennek a felügyeleti hatóságnak jogilag kötelező erejű a határozata, tehát lehetővé kell tenni azt, hogy ezt bírósági felülvizsgálat alá vonják. És akkor itt térünk rá arra, amit már az előbb említettem más jogterületekkel kapcsolatban, mint említettem a törvényszéknek az uniós szankciós listára felvett személyekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatában alakult ki, hogy mi van az, amikor az adatokhoz való hozzáférés ütközik a nemzetbiztonsági érdekkel vagy közérdekkel. Ez most ebbe a mostani ítéletbe olyan megoldás született, hogy itt most az érintett személynek minimális módon hozzáférést kell adni az összes olyan információhoz, ami ahhoz szükséges, hogy egy hatékony jogvédelemhez való jogával élhessen. Tehát, hogy ezt a határozatot, az előbb ugye elmondtam, hogy jogilag kötelező erejű, megtámadhassa a bíróságok előtt. És ha ennek nem mond ellent valamilyen közérdek, akkor ezen túlmenő jogok is megélhetik, tehát meg kell ismernie konkrétan az érintett hatóságnak a döntésének az indokait, valamint azokat a személyes adatokat is adott esetben, amelyek a döntés alapjául szolgálhattak. Ugyanakkor ez fontos hangsúlyozni, és ezeknek az ügyeknek ez a jellemzője, hogy ez csak akkor van így, hogyha nyomos közérdek ezzel nem áll ellentétbe. Mert ha igen, akkor csak arra van lehetősége, hogy megtudja azt, hogy az ügyében eljárt felügyeleti hatóság minden ellenőrzési feladatot elvégzett, és az E-hatóságnak a jogilag kötelező erejű határozatát megtámadja a bíróságok előtt. De ennyi, tehát nincs igazából lehetősége arra, hogy megnézze konkrétan, hogy miért hozott ilyen vagy olyan határozatot ez a hatóság, egyszerűen csak a jogi eljárást indíthatja meg. És itt jön majd az a bírói jogkör, ami ennek az ítéletnek a másik fontos része, amely a korábbi ítélkezési gyakorlatból származik, hogy a bírónak viszont, aki előtt ezt az ügyet megindítja, lehetővé kell tenni azt, hogy mérlegelje a közérdeket, ami ezen információk titokba tartásához, vagy általában véve azokat az érdekeket, mint az állambiztonság, a bűncselekmények megelőzése, büntetőjárások lefolytatása, amelyek az információk zárt körű kezelését teszik szükséges, és másik oldalról viszont az érintett félnek a eljárási jogainak a gyakorlását. Itt két jog ütközik, ezt a bíró értékelheti, és ahhoz, hogy ezt értékelhesse, viszont a nemzeti jogszabálynak lehetővé kell tenni, és ez ennek az mostani ítéletnek a legfontosabb konklúziója, hogy megismerhesse a bíró azokat az okokat és azokat az információkat, bizonyítási eszközöket, bizonyítékokat, amelyek a felügyeleti hatóságnak a határozatának az alapját képezzék, valamint azt, hogy ezek alapján ez a felügyeleti hatóság milyen konklúziót, milyen következtetést vont le. Ehhez tehát az érintettnek, akinek az adatait kezelték, nincs meg a lehetősége, viszont ha az érintett által megindított jogi eljárásban az eljáró bírónak igen.
A Commendants ügyben azt vizsgálta az Európai Bíróság, hogy jogszerű-e, ha egy közigazgatási szerv megtiltja a munkavállalói számára vallási meggyőződésre utaló bármely jelkép viselését a munkahelyen. A bíróság november 23-án hirdetett ítéletet ebben az eljárásban. Mi történt ebben az ügyben, és milyen kérdéseket tett fel a belga bíróság?
Hát ez az ügy is, ahogy említettem, egy hosszú ügysorozatnak egy újabb állomása. Itt lényegében a munkahelyeken állami szektorban, itt jelen esetben itt a közigazgatásban, de volt korábban magánszektorral kapcsolatos ügy is, illetve ügyek is. A probléma az iszlám fejkendő használatának a munkahelyen történő viseléséből keletkezett. Természetesen, ha már egy ilyen ügy elindul, nem korlátozódik erre, hanem általában véve a vallási jelképek viselése a munkahelyen a fő kérdés. Hát itt a jelen ügyben itt az történt, hogy megtiltották egy közigazgatási szerv olyan munkatársának, aki az ügyfeleikkel nem érintkezett, erre majd visszatérünk később, hogy a munkahelyén viselje az iszlám fejkendőt, és egy olyan semlegességi szabályt alkalmazott ez az önkormányzat, hogy a hittérítés, valamint a vallási jelképek viselésének minden formája tilos, azoknál a munkavállalóknál is, akik nem kerülnek kapcsolatba a nyilvánossággal, ügyfelekkel. Az érintett pedig azt mondta, hogy szerinte itt hátrányos megkülönböztetés történt, legalább közvetett hátrányos megkülönböztetés, és ezért munkaügyi bírósághoz fordult. A kérdés pedig az, hogy ez a szigorú semlegességi szabály, amelyet a belga önkormányzat folytat, ez az uniós joggal ellentétes, hátrányos megkülönböztetést eredményez-e a munka világában.
Milyen döntést hozott ebben a kérdésben az Európai Bíróság?
Tehát a bíróságnak a döntésekor, amelyet ebben az ügyben nézünk, már az előbb említettek szerint vissza kell egy kicsit tekintenünk a múltba. 6-7 évvel ezelőtt jöttek már Franciaországból és Belgiumból ügyek, amelyek a magánszektor vonatkozásában érintették ezt a vallássemleges foglalkoztatói politikát. Mi is volt akkor a bíróság döntése? A bíróság ketté választotta a közvetlen és a közvetett diszkriminációt, mind a kettőt megvizsgálta. Azokban az ügyekben kifejtette a közvetlen diszkriminációt is, ezekre visszatekintve a régebbi ügyekben is csak a közvetett diszkriminációról beszélnék, mert most csak annak van jelentősége. A közvetett diszkrimináció egyik jellemzője, hogy az bizonyos esetekben igazolható, mégpedig akkor, ha jogszerű cél által objektívan igazolást nyer. Ilyenkor a munkáltató a diszkriminatívnak tűnő intézkedését végül is az uniós jog alapján megvalósíthatja. Ez az igazolás viszont erre még egy további feltételt rakott rá a bíróság, csak akkor működhet, hogyha ez arányos. Az arányosságok kapcsolatban pedig anno olyan feltételeket illesztett be, hogy például, és visszautalok arra, amit itt az ügy elején mondtam, az ügyfelekkel való kapcsolattartás vonatkozásában, tehát azok, akik nincsenek ügyfelekkel kapcsolatban, ott az egy mérlegelési szempont lehet, hogy az ilyen személyeknél nincs meg ez az igazolhatósági kritérium, ez nem teljesül. Valamint az is felmerült ezeknél a dolgoknál, hogy van-e annak jelentősége, hogy milyen módon viseli valaki a vallási szimbólumokat, tehát hogy egy diszkréten ruha alatt viselt, vagy csak alig kilátszó tárgyról van szó, vagy pedig egy feltűnő tárgyról, például egy fejkendőről. Tehát ezek voltak a korai ítélkezési gyakorlatban kialakult kritériumok. Ebben a mostani ügyben már korábban is utána a 6-7 évvel ezelőtti ügyek után jött egy második ítélkezési gyakorlat sor, ahol ezeket már azért a bíróság árnyalta, és egyre inkább arra felement el, hogy ezek a jogszerű cél által követett igazolások elfogadhatóak még akkor is, hogyha például ügyfelekkel nem foglalkozó személyekkel szemben is alkalmazzák őket. Ebben a mostani ügyben pedig határozottan a bíróság azt az álláspontot követte, hogy, és most itt hangsúlyozom, hogy most itt nem a magánszférában vagyunk, hanem állami hivataloknál, közigazgatási szerveknél, de az irányelv, vagy a vonatkozó diszkriminációs uniós szabály az ugyanúgy alkalmazandó mind a két szektorra. De a döntés lényege az, hogy olyan személyekkel szemben is alkalmazza a munkáltató ezeket az intézkedéseket, akik nincsenek kapcsolatban az ügyfelekkel, az is megengedhető a politikájának a részeként, sőt, a bíróság, és ezzel megerősítette már a korábbi ítéleteiben kimondottakat, ennél tovább is megy, azt mondja, hogy ahhoz, hogy egy ilyen rendszer koherensen és szisztematikusan működő egészként legyen felfogható, kimondottan szükséges az is, hogy ilyen kivételt ne tegyenek benne. Tehát azokat a úgymond nüanszokat, hogy most valaki egy nagyméretű vallási jelképet, vagy kisméretű vallási jelképet hordoz, vagy visel, azokat ne lehessen figyelembe venni. Ha valaki ezeket tiltja, azt kategorikusan meg kell tiltani, és akkor lesz koherens a tilalom, és akkor követheti ezt a jogszerű célt. Ha pedig valaki olyan tilalmat választ, hogy egy kicsit igen, de nagyot nem, ott a koherencia megkérdőjeleződhet, és ha megkérdőjeleződik ez a koherencia, az viszont egy olyan feltétel lehet, amikor a jogszerű cél által történő igazolás hiányzik, és nincs meg, tehát nem áll fenn. A bíróság ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy önmagában viszont az, hogy egy közigazgatási szerv azt mondja, hogy senki sem viselhet semmilyen vallási jelképet, vagy egy másik azt mondja, hogy mindenki viselhet vallási jelképet, akár bármilyen fajtát, vagy csak azok viselhetnek ilyen vallási jelképet, akik nincsenek az ügyfelekkel kapcsolatban. Ezek önmagukban véve bármelyik megoldás elfogadható lehet, viszont ha valaki úgy dönt, hogy mindent tilt, tehát mindenfajta megjelenését tiltja, ott már nem lehet szelektálni a között, hogy valaki egy kis, nem feltűnő vallási jelképet, vagy egy nagy vallási jelképet visel. Tehát ennek a mostani ítéletnek végső soron az a megerősítő része, ami az ítélkezési gyakorlat fejlődése szempontjából fontos, az az, hogy az ilyen tilalom, és ez ment át egyébként a sajtóban is, hogy az ilyen tilalom megengedhető, de ezt koherens és következetes módon kell követni, és természetesen az arányosság elve az megmarad, hogy csak a feltétlenül szükséges mértékre kell ezeknek korlátozódniuk.
Végül december 7-én kihirdetett AP Assistance Profit azt a kérdést vetette fel, hogy sérti az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmát, ha egy fogyatékossággal élő fiatal életkori feltételhez köti a számára segítséget nyújtó személy kiválasztását. Mi volt az eljárás ténybeli és jogi háttere, és milyen kérdésekkel fordult a német bíróság a luxemburgi bírósághoz?
Hát ez egy nagyon érdekes ügy, egy német társaság fogyatékossággal élő személyeknek nyújtott segítséggel és tanácsadással foglalkozik, és segítséget keresett egy 28 éves egyetemista hölgy hallgató számára, ahhoz, hogy a mindennapi élet összes területén nyújtson ez a segítő neki segítséget, illetve a szükséges ellátásokat biztosítsa a számára. A hirdetés szerint pedig a 18 és 30 év közöttiek előnyben részesültek a pályázat elbírálásánál. Ezek után egy olyan pályázó, akinek a pályázatát elutasították, mert nem ebbe a korcsoportba tartozott, és ezért utasították el a pályázatát, úgy vélte, hogy az életkora miatt hátrányos megkülönböztetés érte, és ezzel kapcsolatban a Német Szövetségi Munkaügyi Bíróság azt kérdezte az Európai Bíróságtól, hogy az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés elleni védelem, illetve a fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetés elleni védelem hogy hangolható egy ilyen helyzetben össze.
Hogyan érvelt, és végül milyen választ adott erre a kérdésre a luxemburgi bíróság?
Ez az ügy, ez két nagyon erős jognak és olyan jognak az összeütközését mutatja be, amely azért markánsan jelen van a bíróság ítélkezési gyakorlatában, és most, hogy ezekkel a jogokkal kapcsolatban kellett egyensúlyozást végezni, vagy a pro és kontra érvek mérlegelését elvégezni, ez tényleg egy figyelemre méltó új eleme a bíróság ítélkezési gyakorlatának. De a döntése az egyértelmű a bíróságnak, az, hogy a fogyatékossággal rendelkező személynek egy olyan kívánsága van, hogy ő egy bizonyos ebből a helyzetbe, tehát hogy egy az életkorát tekintve, ugye egyetemista, tehát ennek megvan egy egyetemista személynek a tevékenysége, a szociális kapcsolata, az, hogy hogy éli az életét, és ilyen életkörülmények között neki az a kívánsága, hogy az életkorához hasonló személy viselje a gondjait, akkor ezzel ő az önrendelkezéshez való jogát gyakorolja lényegében, hiszen nem csak arról van szó, hogy ki dolgozik, vagy ki nem dolgozik, vagy kinek biztosítunk egy adott pozícióval való hozzáférést, hanem arról is, hogy az érintett személy kivel fog gyakorlatilag együtt élni, kivel kell, és az élete fontos mozzanatainak a történéseiben együttműködnie és együtt dolgoznia. Tehát egy olyan viszonyrendszer kell kialakítani, ami az ő specifikus korának megfelelő szükségletek ellátásához szükséges, és ezért, mivel hogy ez alapvető része az önrendelkezéshez való jog tiszteletben tartásának, ezért az érintett személynek képesnek kell lenni annak megválasztására, hogy ki legyen az a személy, vagy milyen korcsoportból kerüljön ki az a személy, aki ezeket a feladatokat el fogja látni. Itt ugye egyszerű visszagondolni arra, tehát egyetemista személy nyilván, aki egy bíróság érvelése szerint is, aki a korának megfelelő korcsoportból kerül ki, az ezekre az eseményekre, mozzanatokra az életében, ahol ő jár, amelyben megtörténik, természetesebben be tud illeszkedni, mint egy olyan személy, aki nem ebből a korcsoportból származik ki. És mindenre tekintettel a bíróság azt mondta, hogy itt az érintett fogyatékkal élő személynek az önrendelkezési joga felette áll a másik személynek az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetéshez kapcsolódó jogaival.
Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra!
Én is köszönöm a beszélgetést és a figyelmet. És ha ez lett volna az utolsó adásunk, akkor pedig boldog ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet is kívánok a hallgatóknak.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.